are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. Mai műsorunkban a közelmúlt leghíresebb magyar énekesét mutatom be, az egész világon ismert Marton Évát, abból az alkalomból, hogy június 18-án töltötte be 77. életévét. Zeneakadémista koromban még egy évig láttam Marton Évát végigviharzani az épület folyosóin, aztán mikor legközelebb felfigyeltem rá, már a világhír küszöbén állt, és egyre gyakrabban tűnt fel a legnagyobb operaházakban. Azok közé az énekesek közé tartozik, akik megélték a videókorszak kezdetét, és így művészetük fennmarad az utókor számára. Számos opera videón van, ahol főszerepeket énekel a leghíresebb operákból. Tosca, Turandot, Tannhäuser, Gioconda és a többiek gyakran műsorra kerülnek otthonunkban. A műsorra való felkészülésem során több videó interjúját végignéztem a YouTube-on. Különösen ajánlom önöknek a Szabó Anettel készültet. Könnyedén megtalálható, csak írják be Marton Éva nevét a keresőbe. A műsorból tisztán kirajzolódott egy olyan művész képe, aki tisztában van képességeivel, de azzal is, hogy ez szakadatlan, kemény munkára kötelezi, és mindig tudása legjavát kell adja ahhoz, hogy megmaradhasson a csúcson. Külön méltányolhatja az ember példás családi életét, és a minden nehézség és gáncsoskodás ellenére való hűségét hazájához, ahová aktív énekesi pályája befejezése után felnőtt gyermekeivel együtt hazaköltözött, és gazdag tapasztalatát kész volt a Zeneakadémia énektanszékének vezetőjeként a fiatalabb generációnak átadni. Bemutatómat később folytatom, de előbb hallgassák meg Leonora áriáját Verdi a Végzett Hatalma című operájának utolsó felvonásából. A továbbiakban felvázolom Marton Éva pályájának legfontosabb állomásait. Nem lesz könnyű, mert igen mozgalmas, bemutatókkal, előadásokkal teli, zsúfolt életet élt. Zeneakadémiai tanulmányai után 1968-ban a Magyar Állami Operaház ösztöndíjasa lett. Itt szinte azonnal főszerepekben mutatkozott be, Rimszkij-Korszakov az Aranykakas, Händel Rodalinda, Puccini Tosca és Manon Lescaut című operáiban. A kritika és a közönség rögtön felfigyelt szép színű, nagy vívő erejű hangjára. Ennek dacára otthon elég nehezen tudott érvényesülni. 1972-ben Christoph von Dohnányi, Dohnányi Ernő unokája meghívására a Frankfurti Operához szerződött, itt kezdődött diadalmas nemzetközi pályafutása. Még abban az évben fellépett a Firencei Fesztiválon Rossini Telvimos című dalművében, majd 1973 Bécsben és 1974-ben Münchenben mutatkozott be. Ezután sorra érkeztek a meghívások a világ nagy zenei központjaiból. 1976-ban a New York-i Metropolitan Operában debütált Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájában. Ezt követően még 93 alkalommal lépett fel a világhírű színház színpadára. Főszerepet játszott Beethoven Fidelio, Richard Strauss Elektra, Salome, Wagner Lohengrin Tannhäuser, Verdi Troubadour című operáiban. 1987-ben a Turandot címszerepét alakította a Metropolitan Operában. Az előadást Franco Zeffirelli rendezte, partnere Placido Domingo volt. Az előadásról filmfelvétel is készült. Leghíresebb szerepe a Tosca mellett a Turandot, amelyet először a bécsi Staatsoperben énekelt el 1983. szeptemberében. Neves partnerei közül elég José Carreras, Luciano Pavarotti, Giacomo Aragal nevét említeni. Ugyanezen év októberében New Yorkban a Metropolitan Opera megnyitásának 100. évfordulójára rendezett gálaesten ő énekelt a nyitószámot, a Turandot nagy áriáját. Nagy karmesterekkel dolgozott, köztük James Levine, Lorin Maazel, Claudio Abbado, Solti György nevét említeném. Most hallgassák meg Tosca imáját Puccini operájának második felvonásából.
Come on, fuori te va,
Marton Éva negyedszázados operaénekesi jubileumát a Magyar Állami Operaházban ünnepelte, a Bánkbán Gertrudiszát alakította 1993-ban. 2005-ben kinevezték a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énektanszékének vezetőjévé. Az opera színpadtól 2008 márciusában köszönt el a barcelóniai Grand Teatro del Liceuban. A YouTube-on fellelhető az Operaházban rendezett gála előadás, melyet 70. születésnapja alkalmából rendeztek. Ugyancsak érdekes egy interjú, amit Weiser Alina készített vele. Jól lehet érzékelni határozott egyéniségét és magabiztosságát. E tulajdonságai miatt sokan kissé ellenszenvesnek is találják. A végső ítéletet azonban egy művész esetében elsősorban énekesi teljesítménye dönti el, ez pedig egyértelműen pozitív. Díjai és kitüntetése is ezt mutatják. 1980-ban az év énekes nője Milánóban. 1989-ben Bécsben elnyerte a kamara énekes női címet. New Yorkban háromszor választották az év énekes nőjévé. Megkapta a Teatro del Liceu aranyérmét, összesen 10 művész találtak érdemesnek rá, közöttük volt Mirella Fréni, José Carreras, Juan Pons, Jelena Obrazcova. Magyar kitüntetései. A Kossuth, Hazám és Prima Primissima díjak, Szent István rend, a nemzet művésze. Befejezésül hallgassák meg a Tiszán innen Dunántúl duettet Kodály Hári János című daljátékából, Marton Éva és Mellis György előadásában.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Ez itt a Barangoló, természetesen Pap Hortenzia szerkesztésében. Mezőkövesd, kisváros Borsod, Abaúj-Zemplén megyében, a Bükkvidék déli szélénél az Alföld és az északi középhegység találkozásánál Egertől 20 Miskolctól 50 kilométerre található. A terület már a népvándorlás korában lakott volt, az első magyar település a honfoglalás korában jött létre, de 1275-ben egy egyházi összeírás lakatlan faluként utal rá, feltehetőleg a tatárjárás idején pusztult el. A 15. században aztán már mezővárosként említik. 1464-ben Mátyás királytól pecsétet, később más kívánságokat kapott. A legenda szerint a város és a környező falvak népének a Matyó népcsoportnak a neve is a Mátyás névből származik. Napjaink mezőkövesdje őrzi népi hagyományait Matyóföld fővárosaként. A Matyó Múzeum mezőkövesd gyűjteményeinek jelentős részét a viseletek, hímzések, szőttesek képezik, valamint megtalálhatók benne a paraszti élet eszközei, bútorai, cserépedényei is. Jelenlegi állandó kiállítása Matyó élet ünnepek és hétköznapok címmel látható. Bővebben az interneten olvashatnak mindenről a mezőkövesd.hu weboldalon. És ha már a környéken járunk, akkor ugorjunk át Miskolcra, azaz a város szélén álló Diósgyőri várba. Ez egy középkori vár a történelmi Diósgyőr városában, ami ma Miskolc egyik város része. Anonymus, a 13. századi névtelen krónikás említi, hogy itt már a honfoglalás idején állt egy földvár, amelyet a tatárjárás idején pusztíthattak el. A mai gótikus vár ezután épült, fénykorát Nagy Lajos uralkodása alatt élte, lovakterme a legnagyobb volt Európában. Később a magyar királynék jegyajándéka volt egészen a török időkig. A 17. század végére már lakhatatlanná vált, állapota egyre jobban leromlott. A lovak királyként emlegetett Nagy Lajos a 14. század közepén pompás, négy saroktornyos, gótikus várkastélyt építtetett. A falakat körül ölelő vizesárokkal, négy hatalmas bevehetetlennek látszó toronnyal, A tornyokat összekötő emeletes lakosztályokkal, valamint a korabeli Közép-Európa legnagyobb lovagtermével Diósgyőr vár az ország legszebb és legpompázatosabb erődítménye volt. A 19. századi festmények, fotográfiák azonban már csak romokat mutatnak. A táj csodálatos szépsége azonban mit sem változott. A diósgyőri naplemente ihlette a tornyok alatt megpihenő Petőfi Sándort Alkony című verse megírására. A néhány éve felújított diósgyőri vár mára újra megtelt élettel. Korhű, berendezési tárgyak, jelmezes animátorok, történelmi játékok, hagyományőrző programok és a modern eszközök is segítik az időutazást letűnt korokba, amelyek sok titkot és érdekességet rejtenek. A gyerekek kipróbálhatják a gesztenye csúzlizót, a mozsárágyút, a libafutamot vagy a bögre dobálót. Megcsodálhatják a tojáspatkolót munka közben. Nyuszit és görényt simogathatnak. Megismerhetik, hogyan dolgozik a fazekas, a kovács, a kosárfonó vagy a teknővájó. Bővebben az interneten diósgyőrivár.hu. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Vagyok én, lát, te az én, a fák, kibontott szép virágos karjai, s a harmat átüt a két szememen. Nagyon vagy lány, és mégsem vagy nekem.
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az Ottawai Magyar Ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott, a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a Magyar Ház zárva tart. A június 24-i Szent Iván nap keresztelő Szent Jánosnak, a magyar népdal Virágos Szent Jánosának és az ősi fényszimbolikának közös ünnepe. A nyári napfordulótól mindössze 3 nap választja el. János és a napfordulat együtt ünneplése az 5. századtól általános. Egy forrás szerint mi magyarok a 11. században már gyújtottunk tüzet Iván előestéjén. De már az arab és bizánci források is megemlékeznek a pogány magyarok tűzimádatáról, és a tűzkultusz a napév forduló pontjaihoz kötődő rítusok része volt. Olvashatjuk Jankovics Marcell jelkép kalendáriumában. A katolikus egyház Szűz Márián kívül csak keresztelő Szent János esetében ünnepli névnapként a szent feltételezett evilági születésnapját. Az evangéliumok szerint János éppen fél évvel volt idősebb Jézusnál. Születésnapja ezért került június 24-ére. A választás a római hagyományoktól sem volt idegen. A keresztény naptár két ős János szentje, az evangélista december 24-én és a keresztelő az év napfordulóinak a kapujában ülnek. A régi Rómában pedig az év kapuit Jannus őrizte. E szinkretizáló törekvéseket, mintha János evangéliuma is igazolta volna. Ilyen szavakat ad ugyanis a keresztelő szájába. Annak növekednie kell, mármint Jézusnak, nékem pedig alább szállnom. A növekedés a téltől nyárig hosszabbodó nappalokra, az alábszállás a nyártól télig rövidülő napokra is érthető. Keresztelő János, Lukács evangéliuma szerint, anyai ágon Jézus rokona volt. 6 hónappal Jézus előtt született, apja Zakariás zsidó pap volt, anyja Erzsébet. Zakariást némasággal büntette Isten, mert amikor egy angyal közölte vele, hogy fia fog születni, ő nem hitte el, mert már nagyon öreg volt. Egészen János születéséig néma maradt. János a pusztában élt, mielőtt prédikálni kezdett. Tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt, és gyakran böjtölt. Prédikált a népnek, Krisztus közelgő eljöveteléről és bűnbánatot hirdetett. A Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket. Innen ered a keresztelés szentsége a keresztényeknél. Maga Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni. Amit János, aki ekkor felismerte Jézusban a megváltót, először nem akarta megtenni, mert úgy érezte, hogy méltatlan rá. De Jézus ezt mondta neki: engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Heródes király bár tisztelte és félt tőle, mert szent embernek tartotta, olvashatjuk Márk evangéliumában, mégis elfogadta Jánost, mert az elítélte amiatt, hogy fivére özvegyét, Heródiást elvette. A nő manipuláció következtében a király lefejeztette Jánost. A Biblia szerint akkor, amikor Heródiás lánya, Salomé táncolt a király előtt, s az megígérte, hogy teljesíti egy bármilyen kívánságát, az anyja pedig arra utasította Salomét, hogy keresztelő János fejét kérje egy tálcán. Jézus korának legnagyobb embereként említette keresztelő Jánost. A születéséről szóló történet megegyezik a bibliaival, életéről azonban a Korán több részletet is közöl. Többek között azt, hogy az állatok sem bántották, mert felismerték benne a szent embert. Bebörtönözésének oka itt az, hogy Heródes az unokahúgát, Salomét akarta elvenni, s ezt ellenezte János. Salomé pedig saját maga tervezi el a meggyilkoltatását, nem az anyja parancsára. Keresztelő Szent János a védőszentje Francia Kanadának, ahol több várost is elneveztek róla, valamint az olaszországi Firenzének és a máltai lovagrendnek is. Betegséget is elneveztek róla, János táncnak, népies nevén pedig nyavajatörésnek hívták a vitus táncot, latinul Chorea Santi Vitti, mivel ez a szervi idegbaj a nagy nyári napforduló ünnepen tűztánc alkalmával tömegesen szedte áldozatait. csillagok közt fényes csillag. E szavakkal idvezli a régi magyar énekszerző Első László királyunkat, a magyar lovakkor mintaképét, pogányézű mondák és legendák vitézét, egykor a legnépszerűbb magyar szentet. László 49 éves, és a soron következő keresztes hadjárat kiszemelt vezére volt, amikor az unokaöccsével, Kálmánnal, a későbbi könyves királlyal folyó viszálykodás közepette szélhűdés érte. 1095. július 29-én halt meg. Halálát követően kultusza szinte azonnal virágba szökkent. Sírja csodatévő zarándokhely lett, mondák és legendák fonták be már életében is a legendássá nőtt alakját. Szentélyavatását azonban csak harmadik Béla kezdeményezte, mint egy 100 év múlva, 1192. június 27-én Déltájban, a váradi székesegyház fölött fényes csillag gyúlt ki, s ott lebegett a magasban 2 órán át. László napját a szokástól eltérően azóta sem halála, égi születésnapja évfordulóján üljük, hanem június 27-én, a csillagjelenés napján. László királyunk a magyar lovakkor példaképe. Népmondáink hőse, alig hanem a legnépszerűbb magyar szent. Amíg István és Imre életüknek szinte megismételhetetlen egyszerisége miatt inkább az állammisztikában, illetőleg az oltáron éltek tovább, addig Lászlóban a harcos, nomád férfi eszmény és európai lovagideál ütvöződvén egyé, a magyarság küzdelmes századaiban Mihály arkangyal, továbbá Szent Dömötör, Móricz, György, Jakab mellett követendő példaképpé és szent patrónussá válik. A középkori hazai mondák és legendák annyira egyetlen szentünket sem magasztalták, mint László királyt. A László név a szláv Vlagyiszláv úrfi, uralkodófi származéka. A moldvai csángók ajkán Vasili. A nevet bizonyára lengyel édesanyja választotta. Karácsonyi János gyanítása szerint ez talán az egyházi Dominikus, illetőleg Hermann lengyel tükörszava. Máig tartó népszerűségét nem csak keresztneveink hatalmas száma, hanem a belőle önállósult családnevek is tanúsítják. László, Laczi, Lackó, Laca, régi Laszkfi vagy Lászlófi családnevekben. A következő versrészlet Janus Pannonius Búcsú várattól című verséből való.
Még mély hó települ a téli földre. Erdőn, mely csak a zöld levélre büszke, szürke súly a ködös fagy zúzmarája, s el kell hagyni a szép körös vidékét, és sietni Dunánk felé, urunkhoz. Hajrá, fogjon az út! Társak, siessünk! Nem tart vissza folyó, s az ingovány sem, mert fagy fogja hideg vizét keményen. Hol nemrég evezett a föld lakója, s félt, most hegyke bizalmú fürge lábbal, meg dermet habokat fitymálva lépked. Hajrá, fogjon az út! Társak, siessünk! Isten áldjon, aranyba vont királyok, kiknek még a gonosz tűzvész sem ártott, sem roppanva dűlő fal omladék, amit tűzláng dühe pusztított a várban, s szürke pernye repült a kormos égre. Hajrá! Fogjon az út, társak! Siessünk! S rőt fegyvert viselő lovas királyunk, hős, ki bárdot emelsz a jobb kezedben, márvány oszlopokon pihenve egykor bőnek tárt verítékezett a tested. Útunkban, te nemes lovag, segíts meg! Hajrá! Fogjon az út! Társak, siessünk!
A hónap jeles szülötte Vörös Sándor. Szombathelyen született 1913. június 22-én. Költő, műfordító, drámaíró. Földbirtokos katonatiszt apa és művelt, polgárcsaládból származó anya egyetlen gyermeke. Csöngén élt. Gyermekkorától nagy műveltségű felnőttekkel érintkezhetett. Pápán, Szombathelyen, Győrött, Sopronban végezte középiskolai tanulmányait. Pécsett volt joghallgató, majd bölcsész. Ekkor ismerkedett meg Fülep Lajossal. 1932-ben jelent meg első verse a Nyugatban, 1934-ben pedig első kötete a Hidegban. 37 és 38 között Észak-Európában és Távol-Keleten járt. Ezután könyvtáros lett Pécsett, de sok időt töltött Budapesten is. 47-ben költözött Pestre, 48-ban feleségül vette Károlyi Emit. Hosszabb olaszországi tanulmányutat tett, majd világszemlélete miatt sok támadás érte. 1949-től csak műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Színes, dallamos versein nemzedékek nevelődtek. Ilyen a Bóbita és Ha a világ Rigó lenne. 1951-ben könyvtárosi állásából is elbocsájtották. Kodály Zoltán a verseit megzenésítette, támogatta. 1956 végén megjelent Vörös Sándor gyűjteményes kötete. Majd 1957-től 67-ig ismét nehezen tudta megjelentetni írásait. 1966-ban Nyugat-Európában és az USA-ban is járt. A 80-as években mind súlyosabb betegségekkel küzdött. 1970-ben megkapta a Kossuth díjat. Költészete kezdetben a Nyugat lirikusainak erős hatását mutatja. A személyiség háttérbe húzódásában, a kitalált helyzetekben, szerepekben való megszólalás jellemzi. Korán megmutatkozott a primitív és az ősi megnyilatkozási formákhoz való vonzódása. Mittikus asszír és ógörög költői művek átírására is több ízben vállalkozott. Tudatosan vállalta, hogy különböző stílusokat asszimiláljon. Medúza című kötetében már saját világát építette. Fölfogására Hamvas Béla is hatott, akár a keresztény és a platoni szemlélet. Az emberi érzékek szerinte csak a jelenség fölszínét közvetítették, de a praktikumra irányuló értelem sem jut mélyebbre, igazibb látásig. Ezzel csak egy magasabb rendű, az ősit meg nem tagadó szellemiség tud élő kapcsolatot teremteni. Szerinte a közvetlen tapasztalással észlelhető, vagy a tudományos kategóriákkal rendbe foglalható történelem sem több kicsinyes, részérdekektől meghatározott, zavaros történés halmaznál. Az igazi szellem alakváltásaiban ragadható meg. Az utóbbi megvalósítására törekedett életműfének sokféleségével. Képi, érzelmi, gondolati és hangzáselemeket hordozó anyagának zenei megszerkesztésével. Kisebb változatokban magyar etűdök, roncsszőnyeg, Nagyobb kompozíciókban háromrészes ének, harmadik szimfónia. A társadalmi változások ritkán késztették megnyilatkozásra. Számára az átélt rettenetek az egyetemes értékvesztés részei, s mivel a cselekvés megoldást nem hozhat, e rettenetek teremtenek alkalmat a cselekvésről való lemondás megfogalmazásához. Mítoszaiban és más nagy verseiben a világgal való ősegység helyreállításának, a férfinő viszonylatoknak, az anyag és szellem ellentéteinek és a művészlétnek kérdéseit dolgozta fel. Ilyen a hatodik szimfónia, az elveszett napernyő, Médeia és az Orpheus. A szürrealistáktól tanult, laza, képzett társítást Vörös Sándor soraiban épp úgy találkozik a primitív szemlélet titokzatosságával, mint a gyermekversek friss játékosságával, a zenei motívum szerkesztéssel, vagy a modern, szabad versépítés eljárásaival. Bravúros verselésének köszönhetően rendkívül sok versváltozatot alakított ki. Szerepjátszó készségét és stílus virtuozitását a Psziché című kötetben bontakoztatta ki a legszabadabban. Vörös Sándor kései lírájában nagyobb szerepet kapnak a személyis tényezők. Írt mesejátékokat, oratóriumdrámát és egyfelvonásos drámai költeményt. Megszokottabb drámatípusokhoz közelebb álló műveiben leginkább a hatalomváltás problémái foglalkoztatják. Vörös Sándor műfordítóként is kivételes teljesítményt nyújtott. Angol, német, francia, orosz, ukrán, olasz, latin szerzőktől többnyire közvetlenül tolmácsolt művekkel a magyar fordítási irodalom élvonalába emelkedett. Különös figyelmet érdemelnek a szemléletével rokon kínai versek átültetései. Kányádi Sándor írja róla. Állandóan fügét mutat az olvasójának. Játszik vele, mint macska az egérrel. Tékozló római polgár, keleti kényúr, fölényes arisztokrata, pap és bohóc egy személyben. Áhítatosan imádkozik, s rád hunyorít, mikor az ámen ígérne.
Vörös Sándor, De Profundis. Bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból elenti akol bűze, nem múlik soha. Itt Istennek barma és virága tolong egymás elevenét rágva, szörnyű lakoma. Jót alig, ha vártam, mégse hittem, hogy így nyomor zsúfolódik itten. Más csillag fia, ha egy percig kóstolna kínunkba, mintha olvat ércözönbe hullna, közzé omlana. Kedvből búba, bánatból örömbe lódulunk itt fölle, 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 óhatatlanul, mint ki előtt megkínzása véget váltogatnak világost, sötétet, míg megtébolyul. Az ész itt az észnek satnya fatja, csak a dolgok héját tapogatja, csontig sose jut. Éber álom félhomája rajtunk, így vesződjük mocsár mélyi harcunk, honnan nincs kiút. Hisz egymáson élősködve élünk, más halálán életet cserélünk, a földrendje ez. Testvér itt a kő, fa, állat, ember, testvért eszem lucskos gyötrelemmel, s testvérem megesz. Kóbormacska szívja csibe vérét, ennek halálkínját, annak éhét egyben szenvedem. Sziklát zúznak, föld húsába törnek, nem fáj az a kőnek sem a földnek, de fáj én nekem. Hogyha bármit ölnek, engem ölnek, minden kínja keserve a földnek rám csap éhesen. Lángba légy hull, én vergődöm ottan, százszor halok minden pillanatban, s vége nincs sosem. Léden túl is, ha szétnyílt a fátyol, majd a világ mélyi utazástól reszketek, tudom. Menny sem adhat már nekem nyugalmat, Isten fénye közt is a siralmat, mindig jajgatom. Thank you.
vedd el a napsugarat. Ne menj bár még, mert te tájék sötétben marad. Ág nem himbál, fecske nem száll, véres nem marad. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat. Sötétben marad, ág nem himbál, fecske nem száll, véres nem marad. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat.
Thank you.